Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Nagy Károly.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál továbbra is Nagy Károly. Előzőleg beszéltünk már az Equilor egyik elemzőjével, egészen pontosan vezető elemzőjével arról, hogy milyen lett a MOL gyors jelentése. Most a másik blue chipre nyergelünk át, a Magyar Telekomra, ahol, hát hogyha angolul szeretném ezt megfogni, akkor hold on, tehát hogy tartsa mindenki a Magyar Telekom részvényt, legalábbis ezt írta ötlet bőrzében az Erste befektetési ZRT, de valami hasonlót kér egyébként a Hold alapkezelő is, megemelt osztalékpolitikával. A vonalban Nagy András, az Erste elemzője, szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést.
Köszöntelek, és üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat is.
Szóval a Hold alapkezelő komolyabb osztalékpolitikát szeretne a Magyar Telekom vezetésétől. Ezzel kapcsolatban egy nyílt levelet is megfogalmaztak. Mennyire lehetne ez reális? A tavalyi évet még ugye nem tudjuk, mert február 23-án teszik közzé a gyors jelentésüket, de a várakozások alapján mennyire lehet ez reális?
Mi bízunk benne, hogy a Magyar Telekom menedzsmentje nyilván ellenosságra fog hozni egy hosszú távú osztalékpolitikát. Ugye az elmúlt években hiányzott a társaság részéről az kimondottan az osztalékpolitika. Ugye fizettek osztalékot, de ez gyakorlatilag minden évben ilyen eseti döntések alapján került meghatározásra, és nem volt egy hosszú távon kiszámítható osztalékpolitika, amely például a régiós távközlési cégeknél létezik, ugye létezik a Magyar Telekom anyavállalatánál, a Deutsche Telekomnál, és hát évekkel ezelőtt még létezett a Magyar Telekom életében is. És azt vizsgáltuk mi meg, hogy a Hold alapkezelőnek az a nyílt levelében megfogalmazott osztalékfizetési politika, ez egyrészt milyen mértékű osztalékot jelentene, másrészt pedig, hogy ez mennyire lenne fenntartható a Magyar Telekom számára.
És hát mire jutottatok akkor ebben? Lehetne növelni az osztalékot, és akár több évre előre is meghatározni, mert hogy most nincsenek olyan költségelemek, vagy várható költségelemek?
Így igaz, ugye az elmúlt években kettő fő tényező volt, ami miatt a Magyar Telekom úgy döntött, hogy nem hirdet hosszú távú osztalékpolitikát. Az egyik az a különböző frekvencia aukciókkal kapcsolatos bizonytalanság volt. Ugye ezek a frekvencia aukciók mostanra lezajlottak, és hogy emiatt egyrészt ugye egy jó áron sikerült itt a Magyar Telekomnak frekvenciához jutnia, másrészt ugye azon keresztül, hogy megvalósultak és lementek ezek az aukciók, ugye az ebből fakadó kockázatok azok mostanra megszűntek. A másik pedig az a Diginek az agresszív terjeszkedési stratégiája volt, ami óvatosságra intette a Magyar Telekomnak a menedzsmentjét. Ugye azáltal, hogy a magyarországi Digi az értékesítésre került és átkerült a 4IG-hoz, mi úgy látjuk, hogy kevésbé agresszív versenytársat jelenthet a jövőben majd a Digi a Magyar Telekom számára, mint a régi tulajdonosi háttérrel jelentette volna azt. Magyarra fordítva szerintünk kevésbé lesz agresszív a Diginek a terjeszkedése, illetve a Diginek az árazása az új tulajdonosi háttérrel.
Miért vagyok ebben ilyen biztosak? Azt gondolná az ember, hogy a 4IG azért vette meg a Digit, hogy hát igencsak fiatalsa, és mondjuk negyedik mobil szolgáltatóként komolyabban látható legyen a térképen.
Benne lehetnek ilyen megfontolások is, viszont mi úgy látjuk, hogy egy elég vaskos vételárat kellett fizetniük nekik, ugye egy magas vételárat követően pedig nem biztos, hogy még bele akarnának menni egy agresszív árazásba. Szerintünk inkább az lehet a következő években a hangsúlyban, hogy sikerüljön visszatermelniük ezt a magas vételárat, tehát hogy inkább a terjeszkedés helyett inkább a profitabilitás irányába mozdulhat el a vállalat stratégiája szerintem.
Menjünk vissza akkor a Magyar Telekomhoz, mert végül is az a fő témánk. Szóval az osztalékfizetés, az erőteljesebb osztalékfizetés, akkor ezek szerint a nyerességesség alapján akár adott is lehetne a Magyar Telekomnál. Ez milyen mértékű osztalékot tenne elméletileg lehetővé?
Szerintünk akár összességében ilyen 50 milliárd forint környéki részvényesi juttatásra is sor kerülhetne. Ugye ez a részvényesi juttatás, ez kettő kategóriára bomlik meg. Egyrészt az osztalékfizetésre, másrészt pedig a saját részvények visszavásárlására. Ugye számviteli szempontból, vagy hát hogy finanszírozási szempontból a kettő az gyakorlatilag azonosnak tekinthető. Tehát, hogy ezt az 50 milliárdot tudja körülbelül szerintünk felhasználni a társaság. és annak szerintünk kisebb jelentősége van, hogy ezt hogyan bontsa meg osztalék fizetésre, illetve saját részvény vásárlásra. Ezt egyébként az alapján számítottuk ki, hogy a társaság mostani eladósodottságához, ugye a Hold alapkezelőnek a javaslata azt tartalmazza, hogy a hosszú távú készpénztermelő képességnek egy ilyen 60-80%-át fizesse ki a társaság. Ugye nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy mi történne az adóssággal, hogyha ténylegesen ezt a 60-80%-os sávot kifizetnék. Ugye mi az egyszerűség kedvéért a sáv közepével számoltunk, tehát azzal, hogy a hosszú távú készpénztermelő képességnek a 70%-át kifizetné a társaság, akkor azt láttuk, hogy bár 2022-ben egy minimálisan emelkedne a társaságnak az eladósodottsága, de ezt követően a következő években egy tartósan csökkenő pályára tudna állni a társaságnak az eladósodottsága. Ugye utaltam már rá korábban, hogy évekkel ezelőtt volt a Magyar Telekomnak egy elfogadott osztalékpolitikája, ami úgy nézett ki anno, hogy a korrigált nettó eladósodottság nem mehetett 40% fölé, bár a valóságban azért láttunk olyan eseteket is, hogy kedvező tendencia mellett, tehát hogy amikor 40% fölött volt az eladósodottság, de csökkenő pályát lehetett látni, akkor is fizetett a társaság osztalékot. Ugye mi a számításunk azt mutatja, hogy a korrigált nettó eladósodottság az tartósan 40% alatt maradna az előbb vázolt osztalékfizetési szkenárió mellett.
Mi a meglátásotok egyébként, ez befogadó fülekre találhat a Magyar Telekom vezetése részéről? Mert ugye gyakran szokott az osztalékfizetéssel szemben megfogalmazódni egy olyan cégvezetői vélemény, hogy persze-persze fizetnénk mi osztalékot, de akkor miből terjeszkedünk? Márpedig a terjeszkedés, felvásárlások azok nagyobb úgymond részvényesi értéket adnak egy-egy vállalatnál. Ugye ez szokott az ellenpólusa lenni az osztalék követelésnek. Mik a várakozások ezzel kapcsolatban? Megadják ezt az osztalékot, vagy inkább jön valamiféle más jellegű irány?
Az 50 milliárd forintos előbb említett összeg, ugye, ami részvényenként 50 forint lenne, azt egy ilyen legjobb szkenáriónak tartjuk, tehát hogy kicsi valószínűséget adunk annak, hogy egy ekkora osztalékfizetésre sor kerülne. Szerintünk a piac már önmagában annak is örülne, hogyha megfogalmazásra kerülne egy közép-hosszú távú osztalékpolitika. Ugye a piaci várakozások egyébként meglehetősen alacsonyak, tehát ilyen 20-25 milliárd forintos közötti teljes részvényesi juttatásra számítanak, és ehhez képest szerintünk nagy a tér. Ugye előbb említettem, hogy a társaság pénzügyi képessége az akár ezt az 50 milliárd forintot is képes lenne elviselni és elbírni. Ugye a 25 milliárdhoz képest ugye ez egy hatalmas potenciált jelent felfelé irányba. Tehát amit említettél, hogy milyen okok szoktak lenni, hogy a társaságok nem feltétlenül osztalékfizetést választják. Ugye azért egy telekommunikációs piacról beszélünk. Itt nem feltétlenül vannak olyan terjeszkedési, felvásárlási lehetőségek, amelyek nagyobb részvényes értéket tudnának teremteni, mint egy osztalékfizetés. Ugye azért klasszikusan a közmű cégek azok osztalékpapírként vannak számon tartva, és itt a tulajdonosok nagy részben azért tartják azért a részvényeket, hogy egy kiszámítható osztalékot kaphassanak a következő évek során.
Az elmúlt időszakban egyébként nagy árfolyammozgás nem nagyon volt a Magyar Telekomnál. Ez a nagyobb osztalék, hát fogalmazunk így, hogy követelés az egyik nagy alapkezelő részéről, ez azt is előrevetíti, hogyha ez nem történik meg, akkor súlyosan beleadnak majd a Telekom részvényekbe?
Én inkább a másik oldaláról szeretném megfogalmazni a dolgot, hogy szerintem komoly felértékelési potenciál lehet abban, hogyha megfogalmaznak ilyen jellegű javaslatot. Ugye például az Erste-nek az elemzői célára az 520 forint a részvényekre, és szerintünk azért kereskedik jelentős diszkonttal ehhez képest a Magyar Telekomot, mert hogy nincsen megfogalmazott osztalékpolitika. Tehát én inkább azt mondanám, hogy a piac azt árazza, hogy nem lesz egy klasszikus osztalékpolitika, és továbbra is nyomott marad az osztalékfizetés, és ugye ehhez képest, hogyha pozitív változás történne az osztalékpolitikában, annak lehetne egy pozitív hatása a részvényárfolyamra.
Magyar Telekomtól nagyon nagy piaci újdonságokat én személy szerint az elmúlt időszakban nem láttam. Persze lehet mondjuk az állandóság is egyfajta piaci előny, de vannak versenytársak, amelyek mondjuk nevet változtatnak, felvásárolták őket, szóval számos egyéb dolog történik, vagy éppen kommunikációs, leginkább lakossági kommunikációs cégeket vásárolnak fel. A Telekomtól mi lehetne az, ami akár mondjuk osztalékfizetés mellett, vagy akár annélkül is egyébként újra a befektetők figyelmét ráirányítaná, mondjuk, hogyha előretör 5G fejlesztés fronton, vagy milyen jellegű dolog lehet a telekommunikációs iparban, ami nagyot szól?
Hát egyrészt ugye az 5G fejlesztések azok, amelyek a következő években meghatározóak lehetnek az iparág szempontjából. Másrészt pedig ugye azt látjuk, hogy azért a vezetékes internet iránti növekedés azért az továbbra is jelen van. Ugye például a Wi-Fi esetében történtek, ugye ezek a Wi-Fi 6 szabványok megjelenése, ugye ez egy még gyorsabb vezeték nélkül internetet tesz lehetővé, ami növeli az igényt a felhasználókban, hogy a szolgáltatók is nyújtsák ezt a magasabb sávszélességet. Tehát azt látjuk, hogy mindenképpen az adatforgalom tekintetében lehet egy komolyabb növekedés. Ugye egyébként már a negyedik negyedéves jelentésben is mi arra számítunk, hogy főként az adatfelhasználással kapcsolatos bevételek lehetnek azok, amelyek növelhetik az árbevételt, és ez a tendencia ez a következő évekre is megfogalmazható.
Mi a tavalyi évvel kapcsolatban az eredményvárakozásotok?
Nekünk az a várakozásunk, hogy a menedzsmentnek ezt a 3%-os növekedési célját, ez sikerülhet felül teljesíteni a társaságnak, és EBITDA szinten mi egy közel 6%-os növekedésre számítunk. Hogyha megnézzük ennek a szerkezetét, akkor azt látjuk, hogy az IT bevételek azok mind a negyedik negyedévben, mind pedig az év egészében visszaesettek. Itt azért tapasztaljuk azt, hogy itt erősödött a verseny, és ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy gyengébb legyen a Magyar Telekom árbevétele. Ahogy előbb említettem már, ugye az adatjellegű bevételek azok növekedhettek, illetve hát a pénzügyi eredmény lehet az, ami még jelentősen megdobhatja a társaságnak az eredményét, és ezért lehet az, hogy a negyedik negyedévre mi arra számítunk, hogy 17,8 milliárdos profitot fog tudni majd a társaság felmutatni, ami egy 20%-os növekedést jelentene év per év alapon. Egyébként az osztalékhoz egy picit visszatérve, szerintünk azért is lehetne itt a gyors jelentéssel egy időben, ez egy jó lehetőség az osztalékpolitika bemutatására, hiszen itt egy felül teljesítésről beszélhetünk majd nagy valószínűséggel, tehát arról, hogy a menedzsment várakozásokat sikerül felül teljesíteni, és ugye egy jó év után talán reális elvárás az a befektetők részéről, hogy egy jó osztalék is következzen.
Nagy András, te az Erste elemzőjét hallották, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jövő hétre neked jó napot, illetve jó kereskedés, szervusz!
Köszönöm, viszont hallásra!
Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
Ez volt a prémium kategória, ahol a Magyar Telekomot veséztük ki, hogy vajon a jövő héten érkező gyors jelentése hozzá mondjuk olyan meglepetést, hogy alapvetően más osztalékpolitikára készülhetnek a részvényesek. Hát közvetve erre számítanak sokan, és hát meglátjuk majd, hogy hozza-e az ezzel kapcsolatos várakozásokat a Magyar Telekom vezetése. Előzőleg persze beszéltünk a MOL gyors jelentéséről is, ami nagyon jól sikerült, ugyanakkor azért az olaj részvényre rányomja a bélyegét a következő időszakban nyilván az orosz-ukrán konfliktus, meg persze az, hogy május 15-ig üzemanyagár stop van érvényben. A prémium kategóriában, mint ahogy mondani szoktuk, nem ajánlatot hallottak, tehát aki befektetni szeretne, az ennél jóval körültekintőben tájékozódjon. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották, további jó rádiózást!
Ez volt a prémium kategória. A megfontolt befektetőknek a Budapesti Értéktőzsde szakmai együttműködésével. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.